Eszter Jenő, valamint az ADEH szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök reggel a kormány, a munkavállalói, valamint a munkaadói érdekképviseletek képviselőinek jelenlétében aláírta a következő 3 év bérmegállapodását. 2025-ben 7%-kal nő a garantált bérminimum, 9%-kal a minimálbér, amelyet 2026-ban 13, majd 27-ben további 14%-kal növelnek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára hangsúlyozta, nem csak a munkaadóknak van házi feladata, hanem a munkavállalóknak és a kormánynak is, ugyanis nyitottnak kell lenni a technológiai újításokra, a versenyképesség növelésére, miközben a kabinetnek anyagilag is hozzá kell járulnia az emeléshez. Ezt a kormány vállalta, azonban különböző vállalkozás segítő programok indítására, valamint a gazdasági környezet javítására is szükség van, ismertette Perlusz László. Dinamikus lesz a bérnövekedés a következő években, közölte még a hétvégén a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Comba Sándor is elmondta, hogy a következő 3 évben a minimálbér 9, 13 és 14%-kal növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7%-kal emelkedik. Összességében a 4 millió 700 ezer munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés. A foglalkoztatóknak csúszva kell majd fizetniük a szociális hozzájárulási adót, ami azt jelenti, hogy 2025-ben például a 24-es szintnek megfelelően. Vasárnaptól lesznek megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák, emelkednek a díjak és a büntetési tételek is. A 2025-ös éves matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható, az alappódi 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4.231-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4.232-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 23 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 102 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. A múlt héten az ország területén 151 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Az Index összefoglalója szerint bomba meglepetés született a romániai elnökválasztáson. Az exit pollok hatalmas tévedése mellett a függetlenként induló legionárius Calin Georgescu nyerte meg az első fordulót. A második helyért éles küzdelem folyik a választás előtt győztesnek várt regnáló miniszterelnök Marcel Ciolacu, valamint az egykori tévés bemondó Elena Lasconi között. Most a legnagyobb valószínűséggel a regnáló miniszterelnök Marcel Ciolacu be sem jut a második fordulóba, Elena Lasconi viszont igen. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltje az utolsó helyen végzett, várhatóan 4,52%-kal. Győzelmet aratott a Fideszhez közel álló Osztrák Szabadságpárt a stájerországi tartományi választásokon. Az előzetes eredmények szerint a jobboldali politikai közösség a voksok 34,8%-át szerezte meg. Második helyen Karl Nehammer kancellár konzervatív osztrák néppártja áll a szavazatok közel 27%-ával, a szociáldemokrata párt pedig a voksok több mint 21%-át tudhatja magáénak. Utóbbi kettő eddigi koalíciója ezzel az eredménnyel elveszítette többségét a tartományi törvényhozásban. Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke a közösségi médiában történelmi napról beszélt, tekintettel pártja stájerországi győzelmére. Elképzelhető, hogy Ukrajna a következő nagy hatótávolságú nyugati rakétákkal végrehajtott csapását az eddigiekhez képest egy újabb orosz régióba, a Rosztovi területre irányítja. Ott ugyanis számos olyan létesítmény van, amely kézenfekvő célpont lehet, számolt be a The Wall Street Journal. Korábbi sajtójelentésekben még az állt, hogy Joe Biden amerikai elnök csak a Kurszki területre vonatkoztatva adott engedélyt a fegyverek bevetésére, azonban az előző héten mégis történt egy csapás nyugati fegyverekkel egy másik régióban, Brianskban is. Oroszország több száz embert toborzott Jemenből, hogy az ukrán fronton harcoljanak. A Financial Times szerint egy közvetítő cég tesz ajánlatot civil munkára a jemeni férfiaknak, majd a jelentkezők egyenesen Oroszországba utaznak, ahol erőszakkal besorozzák őket a hadseregbe. A beszámolók szerint magas fizetéssel járó munkát és orosz állampolgárságot is ígértek nekik. Végül az időjárásról. Északon északkeleten napos, valamint ködös tájak egyaránt előfordulnak, a köthelyenként tartósnak bizonyulhat, ezzel szemben az ország nagyobb részén általában fátyolfelhős, napos az idő, számottevő csapadék nem várható, több felé lénkült a szél, a csúcsomérséklet plusz 1-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi víradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Borné Balog Erikával, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye napkori Szent Erzsébet Karitás csoportjának vezetőjével beszélgetek, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából. Találkoztam Önnel nem véletlenül, hiszen a Szent Erzsébet akkor katolikus karitász, ezúttal az Önök karitás csoportját mutatjuk be, amely a közelmúltban ünnepelte 30. évfordulóját. Gondolom, megünnepelték ezt a kerek évfordulót, amelyhez szívből gratulálok.
Igen, nagy öröm volt számunkra, hogy ezt elértük és meg tudtuk ünnepelni. Összefogtunk és arra gondoltunk a karitás csoport tagjaival, hogy minden évben a helyi vállalkozók, magánemberek támogatnak bennünket. Nagyon sok a rászorul, de nagyon sok a jó akaratú ember itt a településünkön, és minden évben nagy lelkű támogatásokat kapunk. És úgy éreztük, már 7-8 éve támogatnak bennünket, hogy ezt valahogy viszonozni kell. És ezért mi erre az ünnepségre minden vállalkozót meghívtunk, azért, hogy valamit visszaadjunk abból a sok jóból, amit tőlük kapunk. És ezért meghívtuk őket a Szent Erzsébet napi misénkre. A misét Palánki Ferenc püspök atya celebrálta, és a mise után egy kis műsorral és ebéddel vendégül hívtuk a vállalkozókat és az atyákat. A Szent Mise nagyon ünnepélyes keretek között zajlott. Püspök atyával együtt a plébániáról indultunk, 35-en a karitászosok, és a régi tagoknak a nyakában egy nyaksáv volt, ami a karitász logó volt felhímezve. 3 új tag lépett be ebbe a csoportba. A mise végén azzal a jelmondat, hogy Krisztus számít rád, a nyakukba raktam ezt a stólát, ezzel jelképezve, hogy már ők is a csoportnak a tagjai. Aztán megkaptuk a fehér rózsát, amit felajánlottuk az elhunyt karitásztagoknak. 4 vannak, akik elhunytak, temetőbe kivittük, délután ezt a rózsát, és ott imádkoztunk értük, elmondtuk a karitász imát, majd kivonultunk a templomból, és ezt követően napkor a Kerekerdő Turisztikai Központ támogatásával egy ebédet ajándékba adtunk a vállalkozóknak, ezt egy műsor előzte meg. A műsorban gyerekek néptáncoltak, és ismertettem a karitász munkánkat, hogy tudják a vállalkozók, hogy a általuk adott pénzt és adományokat hova fordítjuk, és ezért egy részletesebb tájékoztatást adtam az ott lévő 150 embernek, mert 150-en voltunk. Megköszöntem 3 karitász tagunknak a nagy lelkű munkáját. Az egyik Törökné Marika néni, aki 82 éves, nagyon aktív ez a néni, minden héten felhív engem, hogy Erika, van valami munka, szóljál, és akkor megyek, segítek. A másik néni, 72 éves, már fáj a lába is, bottal közlekedik, de minden reggeli misén ő az előimádkozó, és minden temetésen szintén ő az előimádkozó, és a gazdasági vezetőnk, Nagyné Varga Zsuzsanna, ő pedig nagyon sokat tesz, nekik van a kis autójuk, ő a gazdasági vezető, és nagyon sokban segíti a munkámat, hogy ilyen sikeresek vagyunk, és ő 3-ukat gondoltam, hogy kitüntetjük egy oklevéllel és egy csokor virággal, mert nagyon sokat tesznek ezért a munkáért, és hogy ilyen sikeresek vagyunk. A vállalkozók nagyon örültek, és azt mondták, hogy ők soha nem gondolták, hogy mi ennyi mindent csinálunk, és az idén is fognak bennünket támogatni, mindenki nagyon elégedett és lelkes volt. És köszönték a meghívásunkat. Volt pogácsa előtte, volt húsleves, töltött káposzta, és minden karitásztagunk sütött egy tepsi süteményt, tehát 35 tepsi sütemény volt, amit vegyesen felraktunk az asztalra. Sőt, volt egy olyan vállalkozó, akinek pálinka főzője van napkoron, és pálinka érdemrenddel is rendelkezik, beöltözött, és felvette az nyakába ezt az érmet, amivel ő rendelkezik, és külön a Szent Erzsébet Karitás csoport 30. éves évfordulója alkalmában italokat készített, és ezeket ledugaszolta, és az atyáknak adott, engem is megtisztelt, mint karitász vezető, de mi is készítettünk püspök atyának és Zubály atyának, illetve a Kerekerdő Turisztikai Központ Támba Miklósé, ez a központ, és ő is nagyon méltányosan ideadta nekünk ezt a gyönyörű épületet, nagyon szép, itt esküvők zajlanak egész nyáron, és ebben a gyönyörű épületben mi ünnepelhettünk, és 30 éves napkori karitás csoport logóval megköszöntük az ő támogatásukat és munkájukat is, Püspök atyának is, Zubály Lajos atyának is, és Támba Miklósnak is.
És gondolom, a helyi atyákkal is jó a kapcsolatuk.
Nagyon jó a helyi atyánkkal a kapcsolat, mindenben segít és támogat. Meghívtuk Lázár István, aki akkor volt napkoron plébános, amikor alakultunk, és ő is megtisztelt a jelenlétével. Támogat bennünket a napkori önkormányzat is, a polgármester, a jegyzőasszony, és emellett a német nemzetiségi önkormányzat is. Ők is anyagilag minden évben támogatnak bennünket. A napkori önkormányzat külön egy termet biztosít számunkra, ahol az élelmiszereket, a ruhanemüket tudjuk raktáron tartani. Ezért, ha bárki bármikor jön hozzá, mindig van ruházat, van cipő, van kabát, van tartós élelmiszer, most is van babakocsi, aztán engem Pestről meg Érdől is támogatnak, új pólóink vannak, gyárból kapok nagyon sokat, gyerekeknek, felnőtteknek. Például most pedig harisnyákért fogunk menni gyerekeknek, új harisnyákat kapok, és már itt a kis autó, és most indulunk érte.
Thank you.
25 éve vagyok karitásztag, és vagy 10 évig voltam helyettes, és 5 éve vagy 8 éve, pontosan nem tudom, vagyok vezető. 30 éve működik a Karitás csoportnapkoron, 30 évvel ezelőtt alakult, számunk évről évre nő, jelenleg 35 fővel működünk. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mivel én 25 éve családsegítőként működök. A végzettségem szerint tanár vagyok, tehát a napkori gyerekeket korábbról is ismertem, és mint családsegítő és mint önkormányzati képviselő is vagyok, voltam is 5 évig, és most is vagyok. És így az emberek nagyon sok problémával megkeresnek, és igazából én már nem tudom, hogy most családsegítőként, karitászvezetőként, vagy önkormányzati képviselőként mondják el a problémájukat, de nagyon sokan őszintén fordulnak hozzám, és tudok segíteni rajtuk. 35-en vagyunk, és mindenkinek van egy utcája, mindenki felelős egy utcáért, és abban az utcában neki tudni kell, hogy ki a rászorult, ki a beköltözött, ki az, akinek javult az anyagi helyzete, ki az, akinek romlott, van egy súlyos beteg, Isten őriz, daganatos beteg, vagy bármilyen problémával, akik küzdenek, neki tudnia kell. Ezért, ha bármilyen támogatást kapunk, akkor rögtön tudom, hogy kinek van rá szüksége. Már nagyon régen, körülbelül 8 éve működik nálunk az, hogy felkeressük decemberben a napkori vállalkozókat. Nagyon sok a szegény, van hajléktalan is a településünkön, nagyon sok a beteg, de nagyon sok a jó adakozó vállalkozó és magánemberek, akik minden évben már körülbelül 8 éve támogatnak bennünket. Mindenki a saját utcájában a vállalkozókat megkeresi, és gyűjtünk adományokat. Január utolsó két hetében, szerintem az év legnehezebb időszaka, a január utolsó két hete, ugyanis nagyon sokan megkapják két ünnep közt már előre a fizetésüket, és hazajön a gyerekük, tudom, sok néni, öreg néni, idős emberek messziről, és ilyenkor bevásárolnak, akkor is próbálnak a gyerekük és unokájuk kedvébe járni, ha lehet, hogy neki már január végén nem lesz mit ennie. És ilyenkor én összegyűjtöm azokat a ágyba fekvő beteg, idős, rokkant és fogyatékos embereket, akiknek nem jár meleg ebéd, vagy esetleg olyan kevés a nyugdíjuk, hogy nem tudják kifizetni, és 500 adag meleg ebédet osztok minden évben, már körülbelül 8-10 éve, hogy 500 meleg ebédet megrendelem, és igyekszem 1000 forintért megszerezni, és így 500 adag meleg ebéd két héten keresztül osztunk januárban. Most épp jövő héten lesz gyűlésünk, hétfőn, nagyon sok az évvégi teendőnk, ugyanis Mikulásra én felkeresem az általános iskolát, és kik milyen hangszeren játszanak, velük karácsonyi énekeket beszélünk meg, amit el fognak játszani az idősek otthonába és az idősek klubjába, 20 éve járok. És műsorral együtt felöltöztetek egy Mikulást, van egy Mikulásunk, és csomagot készítünk, és kivisszük, és az idős embernek a kezébe adjuk. A klubba is, és az otthonba is. 29-en vannak napkörön az idősek otthonába, és 30-an vannak az idősek klubjába. És őket ezzel lepjük meg. Plusz a templomba is kismise, nagymise után Mikulás osztja a csomagot a rászoruló gyerekeknek, de nem nézzük, hogy rászoruló vagy sem. Amíg gyerek odajön, az mind kap belőle. Aztán minden évben, már körülbelül 5 éve részt veszünk a központi Karitász által Nyíregyházán üzletben élelmiszer gyűjtünk csütörtök, péntek, szombat. És ezt kiegészítjük, és 100 tartós csomagot szoktunk osztani, általában gyerekes nagycsaládosoknak. Mindig más-más társadalmi réteget támogatunk, például karácsonykor a gyerekes nagycsaládosokat, húsvétkor az idősebbeket, január a melegebédbe pedig azokat, akik ágyba fekvő betegek. Ezen kívül szaloncukrot osztunk karácsonykor a templomba, és lelki gyakorlatot adventi időszakban a Karitász az atyákat vendégül látja meleg vacsorával, és mindig be van osztva, hogy egyik karitásztag vacsorát főz, a másik süteményt, és vagy lehívjuk házhoz a három atyát, van egy vendégatya, a görög és a mi római atyán, vagy pedig felvisztük ezt a vacsorát, és mi gondoskodunk az ellátásukról. És felkeressük a vállalkozókat, és 1 millió csillag keretében, drága lett a gyertya, ezért mi készítjük a gyertyákat, és felirattal, hogy 1 millió csillag a szegényekért, ezt kirakjuk a templomba, és a befolyt pénzt is a karácsonyi tartós élelmiszerre fordítjuk. Ha a vállalkozók átadott pénzből még marad a hideg ebédből, akkor húsvétra veszünk tartós élelmiszert a csomagokba, illetve mi szoktunk linzer sütni, és ezt is egy süteményes dobozba rakjuk, és beletesszük a csomagba. Aztán mindenki valamiben jó. És van olyan karitásztagunk, aki fodrász. És bevezettük, hogy minden hónap első szerdáján megnyírja a hátrányos helyzetű gyerekeket, és most már az időseket is. Van olyan karitásztagunk, aki ápoló. Van 4 fogyatékos fiú a településen, és az egyik cukorbeteg lett, és ő minden este már szinte egy éve lejár, és beadja neki az inzulint. Aztán van, akinek kis autója van, és teherautó, azzal mindig jövünk a központba, és minden tartós élelmiszert el tudunk vinni. Aztán a Szép Otthon programba a Debreceni Egyházi Egyházmegyében eddig két település csatlakozott be, ebben az évben csak egy csatlakozhatott be, és ezt mi kaptuk meg, mert mindig pontosan mindennel elszámolunk. És most három családra kaptunk lehetőséget, ugye felújítani a lakást. Először kerti eszközöket, ásókap a gerebjét, tegyék rendbe a külső környezetet. Ha ezt megcsinálták, fotó előtte, fotó utána, akkor adunk belső tisztítószereket, felmosót, és hogyha rendben van, kitakarított, akkor utána adunk festéket, három nagy vödörrel, fesse ki a lakást, és aki festette, akkor van egy szabad felhasználású keret, bemegyünk, elmondja, mire van szüksége. Bementem a helyettesemmel, kiválasztottuk, hogy neki mire van szüksége. Ezt az árajánlatot elküldték Budapestnek, Budapest, ha jóvá hagyott, elutalta a pénzt, mi mentünk a kis autónkkal, és elhoztuk, amire szükség van, odaadtuk, és neki pedig le kellett rakni mondjuk a csempe, ha a laminált parketta, vagy ehhez hasonlók. A lakhatprogramba is minden évben bekapcsolódunk, akinek elmaradt gáz vagy villanyszámlája van, akkor azt kifizetjük, aztán két családnak sikerült már a településen fürdőszobát bevinni. Nem volt a lakásban még víz sem, és fürdőszoba sem, és nekünk a lakat és a Szép Otthon programmal együtt, és olyan jó helyre került, mert pont az egyik anyuka három gyermekéről lemondott, és a nagymama magához vette, és felneveli, ő a gyermük, és négy kiskorú van ott, ahol most fürdőszoba van. A másik lakást, ahol ezt fürdőszobát alakítottunk ki, és nem a kutról kell a vizet hordani és melegíteni, ott pedig 8-an laknak abban a lakásban, és ennek is nagyon örültek. Nagyon különleges nekünk a Szent Erzsébet napi ünnepség. Ugye mi külön készítettünk piros stólát, amiben a Caritas monogram benne van. És ezzel szoktuk jelképesen az új Caritas tagokat felavatni. A templomban Szent Erzsébet napi misén, a mise végén, aki már Caritas tag, az viseli ezt a stólát. Aki nem, annak atya mondja a végén a nevét, hogy kik, akik belépnek, és én a nyakukba rakom ezt a stólát, azzal a mondattal, hogy Krisztus számít rád. Aztán atya megköszöni egy szál fehér rózsával, Szent Erzsébetre emlékezve, a rózsa szimbólum, amikor kenyérré változik, mindenki kap egy fehér rózsát. Mi ezt a rózsát nem visszük haza. Négy Caritas tagunk elhunyt, és kivisszük a temetőre, és nekik felajánljuk ezeket a rózsákat. Utána elmondjuk a Caritas imát, és aztán a kalácsot pedig, hogy atya megszenteli, és kiosztjuk a kismise és nagymise végén is, a templomból jövő hívek kapnak. Aztán most jut ez anyák napján, pedig szentképpen minden anyamát és édesanyát köszöntünk, a Caritas megveszi a szentképet, és mikor ennek haza a templomból, akkor mindenkinek a kezébe adunk egyet. Van is egy cikkünk, ez most itt a csoportunk, ez most a mostani adásidőben van benne.
A mostani adásidőben egészen pontosan Isten tenyerén címmel jelent meg ez a cikk önökről, és itt megszámoltam, hogy azért jó néhányan vannak, 35 tagja van akkor a napkori Caritas csoportnak. Nagyon sok mindent csinálnak. Ahogy felsorolta, még felsorolni is épp elég nem, hogy végig végezni és végig tenni ezt a szolgálatot. Az idei Szent Erzsébet ünnep alkalmából is kalácsot osztottak akkor?
Igen, kalácsot osztottuk, és ami megmarad, az a végén kivisszük az idősek otthonába, és az idősek klubjának odaadjuk, és így ők is részesülnek benne.
És hogyan ünnepelnek még? Hiszen Szent Erzsébet ünnepe a fő ünnepe a katolikus Caritasnak. Önök még hogyan emlékeznek erre a napra? Sok minden programot elmondtunk, de hát gondolom, hogy azon a napon különösen is ünnepelnek.
Hát előre is már készülünk, ugye szombaton a kalácsot megvásároljuk, felszelteljük, nemzeti szélű szallaggal átkötjük, és akkor ugye ezt elhelyezzük a templomba, aztán kimegyünk délután a temetőbe, a Caritas tagokra, akik elhunytak, megemlékezünk, mondunk értünk imát, odarakjuk a rózsát, hárman napkoron vannak eltemetve, és egy pedig Nyíregyházán, aki volt régen a Caritas vezető, ő Nyíregyházán van, és őhozzá is mindig kimegyünk a temetőbe.
Jelenleg is Nyíregyházán beszélgetünk a központi épületben. Gyakran jönnek ide a központi épületbe, hiszen gondolom össze kell, hogy dolgozzanak az itteni munkatársakkal.
Nagyon gyakran járunk ide, nagyon sok támogatást kapunk, hiszen központtól kapjuk a kályhát, a fabriketet, aztán vetőmagot, iskolakezdési utalványt, és mindig mindennel pontosan elszámolunk, és talán ezért is szeretnek minket. Béres cseppet kapunk, tartós élelmiszert kapunk, és ezekkel mindig időben elszámolunk.
Ahogy említette is, 1994-ben alakultak önök?
30 évvel ezelőtt, október 10-én, akkor alakította meg Kéningerné Ilike napkon a Karitász csoportot, akkor Lázár István volt a plébános, Gégény Béla volt a Karitász igazgató, és aztán, mint helyettes, nagyon sokban tudtam segíteni, hiszen csalássegítő is voltam már akkor is a településen, és így nagyon sokban tudtam a munkáját segíteni. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy a lányom ezt folytatja tovább, ő Érdenél, és a barátaik, ők vállalkozók is szívesen adnak, és ők azért adnak szívesen, mert mi karácsony napján a játékot, amit megvesznek, azt elvisszük a családokba, is kibontják, és képet rakunk fel róla. Én most már 30 és 50 között szoktam a hátrányos helyzetű gyerekeket összegyűjtöm, elmegyek az iskolába, már voltam pénteken, megbeszéltem az iskola igazgatójával, beszéltem az óvoda vezetőjével, és összegyűjtjük a hátrányos helyzetű gyerekeket. Utána a gyerekeket személyesen megkeresem az osztályba, és hogy rajzolják le, hogy mit szeretnének karácsonyra. A gyerekek lerajzolják, én elküldöm Érdre a lányomnak, és ő odaadja a vállalkozónak, és a vállalkozók 10-10-10 gyereknek megvesznek a vadió játékot, becsomagolva ráírják a gyermek nevét is, az, hogy hány éves, és emellett nekem a vejem is és az ő barátaik anyagilag is támogatják ezeket a családokat. Egy 30 csomagot készítünk, és ilyen 30 ezer forint értékben ebbe van narancstól kezdve ivóli, ketchup, szaloncukor, ami a gyerekeknek fontos és szükséges, és a vejem beöltözik Mikulásnak, a lányom ő a segítője, és ezt kivisszük a családoknak, és odaadjuk, és azt látni kell a gyerekeknek az örömét, és a játék, amit ők kértek, azt ők megkapják, és nagyon sok szülő sírva fogad bennünket, hogy ha mi nem vagyunk, akkor ő nem tudott volna semmit adni a gyermekének, és arról nem beszélve, hogy az élelmiszert is ott hagyjuk, ami még szalámi is van, tehát amit el lehet képzelni, és amire egy gyereknek szüksége van, minden fontos élelmiszer, a mák, a dió, a puding, a tej, a szörpöl, tehát minden benne van a csomagban. Ez mi most 7. éve lesz, hogy csináljuk.
Ahogy hallgatom önt, meg kell, hogy fogalmazzam, hogy példaértékű az a szolgálat, amit önök végeznek. Hát remélhetőleg a Szent István Rádió kedves hallgatói, ha hallgatják ezt a műsort és ezt a riportot, akkor kedvet kapnak, hogy aki tud, az folytassa az önök szolgálatát, és kapjon kedvet ez a szép szolgálathoz. Aminek külön örülök, hogy még akkor tovább örökíti ezt a segítő szolgálatot, hogy a lánya is tovább viszi ezt a fajta kezdeményezést.
Igen, ők nagyon lelkesek, és nagyon szeretnek segíteni, úgyhogy most hétvégén megyünk hozzájuk, és már addig vinnem kell rajzokat, hogy tudják megvásárolni azokat a játékokat, amire a gyerekek vágynak.
Önnek személy szerint mi jelenti a szépségét ennek a szolgálatnak, amit akkor már hát több évtizede végez?
Nekem az embereknek az öröme, és az, hogy tudtam segíteni, és arról nem beszélve, hogy van olyan kislány, aki már felnőtt, elment Dunántúra, elkerült, és visszaírt nekem Facebookon, hogy Erika néni nekem egy angyal volt napkoron. Meg mikor van a névnapom, és egy idős bácsihoz egy cukkinit, mert neki annyi van, és ő ezzel mindent ideadott nekem. Tehát szavakba ezt át kell élni, ezt nem lehet elmondani, és ezt a pénz soha nem fogja pótolni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Borné Balog Erikának, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye napkori Szent Erzsébet Karitász csoportvezetőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom önnek is és munkatársainak is.
Nagyon szépen köszönöm a munkatársaim nevében is, mert egyedül semmik vagyunk, de sokan bármire képesek vagyunk. És aki nem hisz ebben, az próbálja meg jót tenni, és meglátja, milyen sokan csatlakoznak hozzá.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai, második rész. Ismeretlenebb vértanúk és a magyar állambiztonság nemzetközi tevékenysége az egyházakkal szembeni fellépésben. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával november 17-i múlt vasárnapi beszélgetésünkben Bódi Magdi és Brenner János atya történetét helyeztük el a Rákosi és Kádár rendszer kontextusában. Ez alkalommal a kevésbé ismert áldozatokkal és a magyar állambiztonság nemzetközi egyházellenes tevékenységével foglalkozunk. Az egyházi személyek elleni gyilkosságok az 1950-es évek végéig nyúlnak el. Ezt követően két módszert alkalmaznak ellenük. Bírósági perek és per nélküli internálások. Továbbá elérik, hogy előjáróik tegyék félre, függesszék fel, vagy rakják el eldugott helyre őket. Ez a Kádár rendszer sajátossága, hogy ilyen körmönfont módszereket alkalmaz, mutat rá beszélgetésben Sós Viktor egyháztörténész. Ezentúl kifejti, hogy az 1950-es években a Szovjetunió és a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés és hírszerző tevékenység, amelynek fő iránya a Vatikán volt. Most hallgassák meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával készített beszélgetésünk második részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attillát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Viktor, a második világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik. Pusztán felsorolás jelleggel kiemelne kevésbé ismert, de ugyanolyan nagy egyházi áldozatok volt, vértanúk volt, akik ebből az időszakból származnak.
Ugye a vértanúk, vagy azok, akik az életüket áldozták, 58-ig nyúlnak el, gondoljunk csak Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánosra, aki biciklivel jön haza, elkapják, meggyilkolják, a Tiszába dobják, és fél év múlva kerül elő a holtteste, vagy Szekuli Pál, öskülyi káplán, akit egy kútba dobnak, és ráadásul a plébánosát próbálják először azzal vádolni, hogy ő tette el lábalól. Brenner Jánosnál is nagyon érdekes megfigyelni, hogy nőjet próbálnak kreálni, gazdasági visszaélést akarnak kreálni, tehát olyan ügyeket, amiből botrányt lehet csinálni. Most ezek a gyilkosságok, vértanúságok, ezek az 50-es évek végéig nyúlnak el, és utána pedig két módszer van, az egyik a bírósági perek, illetve még a per nélküli internálások, amikor még bírósági koncepciós perre sincs szükség. A másik pedig, hogy pont a 60-as évek elejétől kezdve megpróbálják kivitelezni azt, hogy az egyházi vezetőkkel mind a három történelmi egyház vezetőit rábírják arra, hogyha valaki nem viselkedik rendesen a papok közül, elítélni nem lehet, vagy már problémás lenne, akkor a saját főpásztorával, püspökével, elöljárójával teszik őt félre, vagy függesztik föl, vagy rakják el eldugott helyre. És ez a Kádár rendszernek a sajátossága, hogy ilyen körmönfont módon járnak el. 1972-ben van az utolsó politikai okokból végrehajtott per, ugyan 70-es, 80-as években is vannak mondjuk katonai szolgálatot megtagadókkal szembeni eljárások, perek, de az már egy picit más világ. És hát ugye az utolsó pap, Lénár Dödön, aki börtönviseltként 1977 nyarán szabadul, amikor Kádár János hatodik pápánál jár, és a pápa közbenjárására szabadul majd Lénár Dödön a börtönből. Tehát a 70-es évek második feléig nyúlik el az a fajta fizikai brutalitás, a szabadság megvonás, a börtön, az internálás, de a diktatúra 90 tavaszáig, az első szabad választásokig működik. Még 89 tavaszán a Magyar Szocialista Munkáspárt határozatot hoz, hogy az egyházakkal szemben hogy kell fellépni. Az Állami Egyházügyi Hivatal ugyan 89. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik, de van olyan megyei titkár, az Egyházügyi Hivatal megyei titkárai közül, aki annál a megyeszékhelyen működő tanácsnál majd később a 90 utáni időszakban megyei közgyűlésnél vagy megyei önkormányzatnál marad. Tehát a diktatúra tulajdonképpen egészen a rendszerváltásig elnyúlik, és az egyházak annak vezetőit, tagjait, híveit, papjait, lelkészeit nyomon követik, felügyelik, hogy kézben tartsák, ellenőrizzék őket. Azok a papok, lelkészek, világiak, akiket a 60-as években ifjúságnevelés, közösségbejárás, közösségépítés, szerzetesi élet, gyakorlás címén akarnak emiatt megbüntetni, ők mind-mind egy-egy példa, egy-egy olyan életút, akiknek az életét ketté töri ez a rendszer. Vagy azzal, hogy nem élheti azt a szerzetesi életet, amelyre a Jóisten őt meghívta, vagy azzal, hogy bebörtönözték, internálták, világi embereket nem tanulhattak tovább egyetemen, főiskolán, vagy kirúgták a munkahelyükről. És pont a 60-as éveket mutatja be Küzdelem a lelkekért címmel egy kiállításunk és egy nagyon vaskos 60-as évekkel foglalkozó tanulmánykötetünk, ami meg szerves folytatása ennek az egész 56 utáni megtorló időszaknak, egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig elnyúlik ez a korszak, amiben a Kádár rendszer, mind a vidéki Magyarország, a vidéki paraszti társadalom, mind az értelmiség, mind az egyházi társadalommal szemben föllép azért, hogy a hatalmát meg tudja szilárdítani, és azt tudja mutatni, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van.
Sós Viktor egyháztörténésszel beszélgetünk a kommunizmus egyházi áldozatairól.
Tehát ez a kádári vagy rákosi, mondhatjuk úgy, hogy a kommunista időszak állami gépezete, feltételezhetjük, hogy nem csak Magyarországra koncentrál ezekben az egyház ellenes megtorlási ügyekben, hanem van kitekintése, vagy aktívan részt vesz más országok egyházi személyeinek a megfigyelésében, vagy hátrányos helyzetbe hozásában?
Nagyon jó a kérdés, Viktória. Azt gondolnánk, hogy Magyarország egy kis ország, ugye vagyunk mi itt most már sajnos nem egészen többen, mint 10 millióan a csonka országban, 15 millióan lehetnénk a Kárpát-medencében, de már ennyien nem vagyunk. És azt gondolnánk, hogy a nagy szocialista tömbben, a Szovjetunió által megszállt Közép-Kelet-Európában, a nagy szláv tengerben, hát Magyarország akkor se volt olyan meghatározó tényező, de pont az egyházak világa, egyházakkal szembeni állambiztonsági fellépés mutatja azt, hogy mennyire számított a magyar politikai rendőrség az állambiztonság fontos tényezőnek. Az 50-es években már Szovjetunió, illetve a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés, hírszerző tevékenység. Ennek a fő iránya a Vatikán, a másik pedig a protestáns egyházi világszervezetek. Keresztény békekonferencia például, vagy egyházak világtanácsa, vagy luteránus világszövetség, hogy ilyen nagy nemzetközi protestáns világszervezeteket mondja. Kettő történet sok szempontból összefügg, de érdemes róluk külön beszélni. Ugye a kiinduló pont az, hogy 1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság javaslatára, de Angelo Rotta nunciust Magyarországról kiutasítják, és megszakad a diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szentszék között, ami majd 90 tavaszán áll helyre. Hivatalosan nincs kapcsolat a két fél között, ennek azért vannak diplomáciai ponyodalmai nehézségei, ügyintézés, püspökök kinevezése, lehetne sok-sok mindent sorolni, és a 60-as évekre elérkezünk egy olyan helyzetre, pont az 56 utáni megtorlás, a Kádár rendszer belső rendcsinálása, saját szempontjunkból rendcsinálása után, hogy külföld felé nyit a Kádár rendszer. Már a Rákosi korszakban is azért van külföld felé nyitás, de az sokkal korlátozottabb. De a 60-as években elindul a nyugat felé való nyitás, a hírszerzés jelentős szerepet kap, és ha egyházi vonalon maradunk, akkor az egyik feladata a 3/1-nek, a hírszerzésnek, az a Vatikán irányába való információgyűjtés. A másik pedig, én eddig a kutatásaimból azt szűrtem le, hogy magyar gondolat, magyar ötlet volt, egy Miklós Imre, aki később az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke lesz, 56-ban még csak elnök helyettes, és valamikor 57-ben kigondolták azt, hogy jó lenne egy szocialista vagy kommunista székhelyű nemzetközi protestáns szervezetet létrehozni, amely összefogja a szocialista országok protestáns egyházait. Ez lett a prágai székhelyű keresztény békekonferencia, ami tulajdonképpen, hát egy finoman fogalmazva, egy hírszerzési gyűjtőtégely volt. A szovjet és minden egyéb kelet-közép-európai országok a protestáns egyházi világszervezet égisze alatt mindenféle információkat gyűjtöttek, illetve a nyugattal való hidegháborúnak egy egyházi lecsapódása lett. Na most ebben a magyar állambiztonság elég komoly szerepet vállalt. 1967-ben egy titkos megállapodást köt Benkei András belügyminiszter és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy 5 darab belügyi tisztet egy úgynevezett rezidentúraként létrehoznak és betelepítenek az Állami Egyházügyi Hivatalba, illetve a külügyminisztériumba. Ennek a rezidentúrának a neve Világosság, és az a feladata, hogy ezek a belügyi tisztek, akik hivatalosan a belügyi állományában vannak, az Állami Egyházügyi Hivatalba kerülnek 4-en, egy pedig a külügyminisztériumba, és minthogyha ott dolgoznának, az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai lesznek, de az a feladatuk, hogy az AEH-n keresztül, vagy az AEH lehetőségein keresztül információt szerezzenek, gyűjtsenek a Vatikán, keresztény békekonferencia és sok-sok minden nemzetközi irányultságban. Ez a Világosság rezidentúra, ez a 3/1 a hírszerzésnek a felügyelete alatt működött, és olyan személyek dolgoztak itt, akik korábban a belső elhárításnál dolgoztak egyházi vonalon, itt a belügyből átkerültek az Állami Egyházügyi Hivatalba, és később a 70-es, 80-as években akár feltűnhetnek, mint például Orosz József Rómában, a Római Nagykövetségnek a munkatársaként. Hát milyen minő véletlen, az egyházi kapcsolattartást bízták rá, és hát amellett, hogy diplomata volt, hát az egyházi vonalat vitte Rómában a nagykövetségnek a keretei között azzal a feladattal, hogy a Rómából, a Szentszék irányából próbáljon információkat gyűjteni. Maga ez a rezidentúra, ez nem működik gyakorlatban sokáig, a 70-es években felszámolják, illetve maradnak a munkatársak az AEH meg a belügy keretében, csak nem világosság rezidentúrának hívják őket, de kaptak egy lakást, egy Ékfedő nevű lakást a második kerületben, a külügyminisztérium közelében, amely lakásnak az volt a feladata, hogy hálózati személyeket szervezzenek ott be, akik kimennek akár Rómába, akár más nyugat-európai vagy egyéb más országokba tanulni, vagy pozíciót betölteni. Ez a lakás azonban a 80-as évek közepéig a hírszerzés használatában volt, és kifejezetten egyházi vonalon működtették ezt. Ez csak egy példa a sok közül, de ma már azért látjuk, hogy a magyar állambiztonság tényleg mennyire komolyan elhivatottan végezte a feladatát, akár Szentszék irányába, a Vatikán irányába próbáltak épülni, de tudjuk azt a második vatikáni zsinat után, a 60-as évek végétől 70-es években, hogy például a francia progresszívnek mondott haladó egyházzal, hogy vette föl a magyar pártállam a kapcsolatot, és hogy próbálta kihasználni azt, hogy az az új marxista, vagy új baloldali gondolkodás, ami nem csak a nyugati társadalomban, hanem az egyházban is megjelent, velük kapcsolatot építeni. Nyilván a harmadik világ felé ugyanígy kihasználták ezeket a lehetőségeket. Ezek mind-mind a pártállam, a kommunista diktatúra működését, előretörését, célba jutását voltak hivatottak segíteni. Látni kell azt, hogy maga ez a pártállam ugyan felhasználta, vagy igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni az egyházakkal, vagy felmutatni azt, hogy Magyarországon az egyházak jó helyzetben vannak, de alapvetően mindvégig ellenségnek tekintette az egyházakat, és azokat, akik hajlandók voltak együttműködni, hajlandók voltak engedményeket tenni, azok valami fajta pozitív elbírálásban részesülhettek, de alapvetően egészen a rendszerváltásig, például az előbb említett állami egyházügyi hivatal a papokat kategóriákba sorolta, hogy ki a reakciós, ki a haladó, ki az, aki mondjuk semleges a pártállammal szemben, és minden vele való kapcsolat, vele való bánásmód, az ezeknek a besorolásoknak a függvényében van. Az, hogy mondjuk nyugatról valaki sajtóterméket kaphatott, vagy nem kaphatott, vagy miért kaphatott, azt is mondjuk az állami egyházügyi hivatal döntötte el ezen kategóriáknak a figyelembevételével. Tehát látnunk kell azt, hogy bár változik a hangsúly, változnak a szempontok, változik az, hogy mire akarja akár a Szovjetunió, akár a magyar pártállam a politikai rendőrséget, az állambiztonságot felhasználni, de mindvégig az egyik olyan meghatározó ellenség, vagy olyan célcsoport, akivel szemben fellépnek, az az egyházak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és buzdíthatjuk azt hiszem a hallgatóinkat, hogy a 2014-ben létrejött Nemzeti Emlékezet Bizottság által kikutatott, és ezáltal a köteteikben megjelentetett legújabb kutatási eredményeket forgassák, keressék fel a bizottság székhelyét és honlapját, ahol ezeket a köteteket beszerezhetik, megrendelhetik.
Így van, sőt a legtöbb könyvünk digitálisan fönt van a világhálón, elérhető. Persze a legjobb a könyvet a könyvespolcon papírformátumban tartani, de én is előszeretettel használom a papír mellett az elektronikus verziót is, mert könnyebben kereshető, könnyebben forgatja az ember, és emellett nem csak kiadványaink, hanem számos olyan adatbázis elérhető, amely bemutatja, hogy a pártállam hogyan működött, kik voltak a pártállam vezetői, hatalombirtokosai, akár az egyházüldözésnél maradva, kik üldözték az egyházakat, de más területeken is, kik voltak azok a vezető pozícióban lévő párt és állami emberek, akik a Rákosi és a Kádári diktatúrát működtették, éltették Magyarországon.
További eredményes kutatómunkát kívánok!
Köszönjük szépen!
Sós Viktor egyháztörténésszel készített interjúnk második részét hallották. Itt
a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Semmi sem ment. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így láthatok. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem. Itt ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy vagy nekem. Értem, hordoztad, hogy én is vigyem keresztem. Sebem gyógyított, ha megér lesz a szívem, elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemet. Ezért hirdetem áldassék szent nevel. A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellébb ülsz, és néhány szót is válthatunk. Elmondod nekem, hogy kegyelmed oly végtelen, irgalmasan szólsz, majd szeretlek én gyermekem.
A nap verse.
Reményik Sándor. Üres templomban. Így szoktam ezt. Ha száll az alkonyat, az üres templomba besurranok. Egy lélek, aki Istent látogat. A szentek komoly arca rám ragyog. Ha nász nép járt ma itt, feledve rég, és mi se sincs, se karinges papok, az oltáron két örök lámpa ég. az Istenemmel. Egyedül vagyok. A templom üres, a lelkem tele. Megértjük egymást, pedig nincs szavunk. Itt állok, szemben állok ő vele, s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. Állok. Térdre nem hajt a vágy hatalma, csak fürkészem a nagy akaratot. Úgy is addig állok, míg ő akarja, s ha nem akarja, összeroskadok. Olyan végtelen áhítat fog el, mintha erdőben néznék csillagot, ahol az örök ős csend ünnepel, pedig csupán egy templomban vagyok.
Reményik Sándor üres templomban című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra, Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-es évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal, Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Érgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem, neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, te tudod, mit jelent kitaszítottnak lenni, legszegényebbnek a szegények között. A gazdag ember, a jómódú asszony is lehet kirekesztett, de lehet a szegény is a tőled kapott parányi földön. Add, hogy e világi országodban mindannyian gazdagok lehessünk annak tudatában, hogy neked szükséged van ránk, s hogy nekünk is szükségünk van egymásra. Ámen.